Kedves jelenlévő és a figyelmet és felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igényét felállva hallgassuk meg, Jeremiás könyvének a 29. fejezetéből az első 14 versből. Ezek Abba nevű szavai, melyet Jeremiás próféta küldött Jeruzsálembe, a fogságban való vének maradékainak, és a papoknak, és a profétáknak, és az egész népnek, amelyet fogva vitt el Nabukodonoszor Jeruzsálemből Babilonba. Miután Jékoniás király és a királyné és az utáni szolgák, Júda és Jeruzsálem fejedelmei és az ács és a kovács mester kijöttek Jeruzsálemből. Erasának, a Sáfán fiának és Gamáliának, a Hilkiás fiának keze által, akiket Sedékiás a Júda királya küldött Nabukodonoszorhoz a babiloni királyhoz Babilonba, mondván, ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, minden a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem, építsetek házakat és lakjatok azokban, plantáljatok kerteket és egyétek azoknak gyümölcseit, vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férhez, és szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne keveredjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelyben fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, ne hitessenek el titeket a ti profétáitok, akik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, amelyeket álmodoztok, mert ők hamisan profitálnak nektek az én nevemben. Nem küldöttem őket, azt mondja az Úr, mert ezt mondja az Úr, mihelyett eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozlak titeket e helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgattak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül, és minden a helyekről, ahová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahoznak el helyre, ahonnan számkivetettelek titeket. Eddig hallgassuk a Szent Igét, tessék el foglalni. Kedves ülekezet, a Biblia réges-régi történeteket rögzít, ami számunkra, és nem azért, hogy kibogarázva ezeknek a régi-régi történeteknek a hátterét, a kíváncsiságunkat kielégítve, a történelem iránti bonzultásunkat próbáljuk meg táplálni, hanem Isten szent igényében azért találjuk mindezeket a dolgokat leírva, hogy belőlük tanulságokat tudjunk, üzenetet tudjunk a magunk számára lefogni. Ez a mostani történetünk az időszámításunk előtti 7.-6. századba visznek el bennünket. Egy levélről van szó. A helyzet, amiben a levél címzettjei és a levél küldő van, nagyon különös, de nem szokatlan, nem ismeretlen történelmi helyzet. Izrael a kicsi ütköző állam két nagyhatalomnak a szorításában él, és nem tudja ügyesen eldönteni, hogy melyikhez is igazodjék. Van tapasztalata arról, hogy mit jelent Egyiptom, hiszen ennek az elnyomása alatt hosszú időt töltöttek el, és most ennek ellenére mégis úgy érzik, hogy Egyiptommal kellene megint szövetséget kötni. És ott van az asszír babiloni másik nagyhatalom, amelynek a vezetője ebben a pillanatban a híres nevezetes Nabukodonoszor, Nabukó, ahogy a az opera címe megörökítette az ő nevét, aki szabadságot ad, vallásszabadságot is, és egy nagyobb rendszerben, egy nagyobb szövetségben gondolkozva mozhatja ide-oda a rendszeren belüli népeket, sokan kivándorolnak, vagy így mondanák, migránsként vagy gazdasági menekültként elmentek ebbe a távolabbi országba, vagy Irak helyére, és ott nem börtönbe zárják, vagy koncentrációs táborokba őket, hanem megnyitják előttük az érvényesülésnek a lehetőségét. Ott ezek az emberek gyarapodhatnak, házat építhetnek, részt vehetnek az ország építésében, és az a helyzet is, hogy közben pedig az óhazából eltűnnek a mesteremberek, nem lehet egy jó csapszerelő, bocsánat, csak nem volt, akkor elnézést kérek, nem lehet egy jó asztalos vagy kovácsmestert találni, mert ezek mind eltűntek, felszípantotta őket Babilon. És ebben a helyzetben a király és a körülötte lévő felső 1-2 ezer, akik sosem tudnak igazán rosszul járni. Tehát mindig, akármi történik, annak a levét a pornév szokta meginni. Most nem azokról beszélek, akik hát így elkerültek a vezetőségből, akkor egy királyra együtt Babilonban, de akik maradtak, azok ilyen, így mondja Jeremiás, hálódozva, hagymázas elképzelésekkel, mondjuk például Júda és Izrael egyesítésén, egy igazi, nagyobb, erőteljesebb nemzetállamnak a létrejöttén álmodoznak. Nem értik, hogy mi történik körülöttük. Nem értik azt sem, sosem is akarták igazán megérteni, hogy mindezek a változások valamilyen módon Isten büntetésének az eredményei is. Károly Gáspár nevét mindannyian ismerjük, és azt is tudjuk, hogy ő fordította le először a teljes Bibliát, részleteket mások is fordította korábban, a 16. század legvégén, 1586 és 89 között végezte ezt a munkát, viszonylag rövid idő alatt, nagyon kemény munka. Ez a Biblia, amit a kezünkben tartunk, a 20-valahanyadik revidált kiadás, persze ez nem az eredeti Károli nyelvezettel, már mostani is kicsit nehézkes, amiből az előbb olvastam. Szóval Károli Gáspár lefordította a Bibliát, de amikor erre a munkára készült, valamikor a 16. század 60-as éveiben már készítette egy dolgozatot. Két könyv királyoknak és országoknak a jó és gonosz cselekedeteiről szól, ez a címe ennek a könyvnek, és hát ebben a könyvben a török és a német-római császárság között vergődő Magyarország sorsát elemezve arról szól ez a könyv, hogy ahogy az izraeli és júdai királyok idejében, úgy most is Magyarországon ebben a nehéz politikai helyzetben nem akarják az emberek felismerni azt, ami Istennek a büntetése, aminek valami le kell tennie egy idő múlva az, hogy Isten valami újat hozhasson, de ennek a feltétele, hogy bűnbánatra jussanak az emberek. És most azt is meg kell erősítenünk, hogy a hívő ember nem egy zárt világban él, a saját szűk világában, bebújva valamilyen moduba, és az ő saját erkölcsi problémáival küzdve, azok nem lényegtelenek, persze, mert ha nagyon alulok vagyunk bűnös önmagukkal szemben, akkor hogyan is tudnánk szót emelni országi ügyek, problémák dolgában, de bezárkózni és elzárkózni a világtól, az valami olyasmi, mint egy kedves holokauszt túlélő mondta egyszer, hogy túlélte a Dunába vetést, és hétfő búcsúzunk egy ilyen testvérünktől, aki hasonlóképpen kivérte élete végéig, hordozva arcán és lábán a golyókütötte nyomokat, és hát ez a másik személy is így véresen bevotorkált a városba, és betért egy hívő gyülekezetbe. Ilyen félőkívületi állapotában. És akkor mindennaposak voltak ezek a szörnyűségek. Ott pedig ebben a gyülekezetben a lángság bűnét postorozta éppen az ige hirdető, és arról beszélt, hogy ilyen csúnya bűn, ha az ember nem tud önmegtartóztatóan élni. Nem veszük észre, hogy mi történik körülöttünk, és nem veszük észre, hogy a történelem ura bennünket miért pont abban a korban, és most ebben a korban akar használni, akar bizonyos dolgokra bátorítani. És ezért jó ezeket a régi-régi történeteket megnézni, mert az ember nem igazán változik. Az ember tragédiájának a különböző jelenetei is majdnem csak arról szólnak, hogy átöltözik a főhős, és újabb jelmezekben nagyjából ugyanazokat a történeteket éli tovább. Mit javasol ebben a különös helyzetben a próféta? Az egyik, hogy béküljünk meg a gondolattal, hogy ez nem egy rövid idő. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy szerencsétlen Jeremiás hazaárulónak tartották azért, mert nem állt a nemzeti oldal pártjára, és nem fújta ő is azt, amit az embereknek egy jelentős része akkor hallani akart. A küszöbön áll a nagy diadal és a nemzet egyesítése. Szóval nem ma holnap jön esetleg a változás. De ha 70 évet kell várni is, akkor is kivárjuk, illetve ki kell, hogy várjuk, vagy ezt kell örökül hagynunk a gyermekeinkre. Vannak itt olyanok közöttünk, akik 70 év múlva még itt lesznek, és nem mindegy, most valaki így bele is nyögött, és ő például igen, nem tudok ki. Bízunk benne, hogy itt lesz 70 év múlva is. Nem mindegy, hogy mi most mit teszünk. És talán az egyik tanulságunk az, hogy ne legyünk már olyan önzők, hogy ami nekünk nem figyel, ami nekünk nem hoz sikert, abban nem veszünk részt, csak busulunk, csak összejövünk azért, hogy szívjuk a felmérő állapotokat, keseredjünk és szemreállásokat tegyünk az Úrnak. Ne teljen el hiába ez az idő, és ugyan most innen bentről üzen ki Jeremiás a diaszporában lévőknek, azoknak, akik elvegyünk kényszerültek az országot, máshol próbálják szerencsét, akár ha nem is önként mentek. Azt mondja nekik, plantáljatok, építsetek, házasodjatok, alapítsatok családokat, és imádkozzatok azért a városért, ahol éppen a sors vett benneteket, vagy az Úr küldött oda. Az a héber kifejezés, amit itt használnak, és a diaszporában lévő zsidóság azóta is föl-föl veti, így hangzik héberül, hogy Dísú. És azt jelenti, hogy keressétek a város jólétét, ahol vagytok, ez a törekedjetek rá, kifejezetten legyen szemetek előtt, hogy ahol értek, ott áldást jelentsetek. Kicsit hadd időzzek ennél, mert éppen Ábrahám történeteit is olvashatjuk egy másik körben, és az egyik, amíg gondolkozunk, hogy is lehet, hogy ez az ősatja mindenütt otthon volt a világon, függetlenül attól, hogy kinek a nevébe volt bejegyezve az adott telek. Szóval bárhol is van, Ábrahám bárhol lép is a világban, ő mit mindenütt otthon lesz, és nem mind földbirtokos, mert a föld az úré. Mi ennek legfeljebb haszonélvezői vagyunk idei bógái. De otthon lenni valahol azt jelenti, hogy sugárzom Istennek ezt a hitét, ezt a reménységét, hogy nem lesz mindig éjszaka ott, ahol most sötétség van. Hogy nem mindig a nagyhatalmak fognak a sorsunkról dönteni. Hogy lesz bűnbánat egyszer csak, és Isten azt mondhatja, hogy jó, elég. Újra összegyűjtöm őket, és felvirágoztatom az országokat, és békességet, és örömet adok. Szóval igyekezzetek, keressetek, dírsú, gyerünk, változtassatok a nézeteiteken, az életet szolgáljátok, miközben elmúlnak az évek, elmúlik a 70 év, nem múljon el hiába, nem múljon el érdemtelen, nem múljon el úgy, hogy közben nincs gyerekkacagás és örvendezés a hüpe alatt és a közösségben, hogy ne ültettük volna fákat, szőlőt, és ha mennünk kell, akkor hadd maradjon ott a fa és a szőlő, és Isten áldja meg azt, aki majd szedni fogja róla a gyümölcsöt. Tehát beépíteni valahol a világba mindezt az áldást, amit az örökkévalótól kaptunk. És ugyanígy jelent mindannyiunk számára keresztényként is a Ridó Jézusnak a megjelenéséből áldásos tanulságot ez, hogy nem csupán egy nép nemzeti álmait valósítja meg, hanem valamennyiünknek, mindannyiunkra az útját nyitja meg az üdvösség irányába, és erre tanít bennünket is. Ne nemzetállamokban gondolkodjunk. Ne legyen örök harc, hiszen ezt üzeni az Úr, hogy békét fog egyszer csak majd teremteni. Legyen békesség, és szolgáljuk a jót, az áldást, amit Isten adni akar, függetlenül attól, hogy a nagyhatalmak éppen a történelemben most hol tartanak. A másik fontos üzenet a kis szakaszunknak, hogy ismerjük fel a hamis prófétákat. Azokat, akik álmodoznak, álmokat hirdetnek, és azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Ne higgyük azt, hogy a felelősség csak az övé. A felelősség azoké is, akik nem járnak utána a dolgoknak, akik azt mondják, hogy ez van leírva az újságban, meg ezt mondta be a televízió, meg a rádió, akik még rádiót hallgatnak. Szóval ismerjétek fel a hamis proféták szövegeit, járjatok utána a dolgoknak, legyetek felelősek annak megállapításában, hogy mi az az ügy, ami mellé oda csatlakozhat ma a hívő ember. Mit támogathat, mit hirdethet ebben a világban. És a legkevésbé se hajoljatok arra, hogy ti is olyasmiket mondjatok, szajkózzatok, kiáltsatok, amit az emberek hallani szeretnének. A harmadik dolog. Mik Isten gondolatai? Ugye most azokat a hamis profétákat ítéli el Jeremiás, akik ott kint a fogságban is és az anyaországban is például békét hirdetnek, és azt mondják, hogy itt van az ideje az ország újraegyesítésének, és a többi, nincs itt az ideje, mondja Jeremiás, akik mondom, ezért hazárulnak, tekintenek, de mi az új üzenet? Az Úr is békességet hirdet, de nem emberek által. Nem egy személy által, akinek ezért megengedjük, hogy azt csináljon, amit akar. Az ő békéje, a Cézárok békéje, a zsarnokok békéje, ami alatt lehet, hogy kevesebb bűncselekmény történik, és igazságosabban kap kevesebb mindenki, mint egy szabadabb világban, de nem az a béke, amit az Úr teremteni akar. Békének az egyik oldala az, hogy béke van a szívemben. Megharcoltam a magam démonaival, hogy a megtérésnek arra az útjára, az Isten keresésnek arra az őszinte útjára léptem, amiben nem vagyok nagyobb vonalú a saját gyarlóságaimmal, gyávaságaimmal, meg alkuvásaimmal szemben sem. De ugyanakkor nem válok áldozatává azoknak az ígérgetéseknek, amelyek mindig egy-két személy érdekei, és azon keresztül esetleg az én anyagi jólétemet is szolgálják. Szóval az én gondolatom béke, és nem háborúság. Ezt üzeni az Úr. Ennek a szolgálatával akar állítani bennünket, akkor is, hogyha a 70 év még nem telt le. Isten segítsen meg bennünket, nagyon bátor és erős szívet, nagyon becsületességet, a megtérésben és az ő értékeihez való visszatalálásban, és annak megőrzésében, amit érdemes akkor is megtartanunk, hogyha a környezetünkben, a szűkebb és tágabb környezetünkben ennek csak az ellenségeit látjuk.